Nagyon sok szeretettel köszöntelek valamennyieteket. Jó itt lenni köztetek. Igen, jó ott lenni, ahol az embert elfogadják, és viszont szeretetet érdezt. Kedves gyülekezet, a mai délelőtti istentiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből szeretném olvasni. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levelének az első fejezetéből, a harmadik verstől olvasom az igét, a hetedik versig. Tehát Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levelének első fejezetének a harmadik versétől olvasnám az igét, a hetedik versig. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne világteremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jó kedve szerint. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Kedves gyülekezet, amikor az ember az igét, a Bibliát olvassa, és ugye főleg általában a Pál leveleinek mondjuk az elejét és a végét, ugye az elején, ahol hát köszön, a végén pedig ugye elköszön, akkor az emberben megvan az a hajlandóság, legalábbis bennem megvan az a hajlandóság, hogy az ember úgy átsiklik, átszalad ezeken a részeken. És ne haragudjatok, hogy ha hát ezt tesszük, akkor meg is fogalmazzam, hogy miért tesszük ezt. És akkor talán egy picit hát elgondolkodunk rajta, és talán megdöbbent minket. Én úgy gondolom, hogy sajnos hajlamosak vagyunk, tehát ugye mivel mi hajlamosak vagyunk a mellébeszélésre általában az életben, ugye a köszönésre, az udvariasságra, meg egyebekre, úgy gondoljuk, persze jó szándékkal, hogy hát bizonyára az apostol is ilyen udvarias formulákat, meg ilyen vallásos szóformulákat, szófordulatokat használ. És hát ezért talán sokszor bele se gondolunk abban, hogy amit leír, azt miért írja. És testvérek, ugye már érezzük, hogy hát ez a fajta hozzáállás a Szentíráshoz azért egy picit olyan illetlen dolog. De hát ez a kisebbik baj, hogyha mi vagyunk a Szentírással szemben tiszteletlenek. A nagyobbik baj az, hogy így valószínűleg fontos üzenetet veszítünk szem előtt. És ez a nagyobb baj. Ugye például itt a felolvasott ige szakaszban, ugye a harmadik verset is hajlamosak lennénk talán ilyen vallásos szóvilágnak tekinteni. Így olvasom az igét. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Hát ez olyan szép, nem? Tulajdonképpen mi a értelme? Azért gondolkodjunk el ezen. Azt mondja az apostol, áldott legyen az Isten. De miért? Sajnos mi az életben hajlamosak vagyunk bizonyos dolgokat készpénznek venni, tehát készpénzként kezelni, meg nem kérdőjelezni. Hát úgy érezzük, ha az Isten neve megemlítetik, akkor hát az Isten csak áldani lehet. Legyünk őszinték. De most úgy nagyon, és most úgy picit az ilyen vallásos érzületünket, meg szemellenzőnket picit tegyük már le. Mondjátok, a világban, az életben csak olyan dolgokat lehet tapasztalni, amiért az Isten csak áldani lehet? Legyünk őszinték. És tudjátok, amikor igen emberek, talán önmagukat is védve, a maguk hitetlenségét is mentegetve, hát sorolják az okokat, az indokokat, hogy én higgyek az Istenbe. Imádjam az Istent, azt az Istent! És aztán mondják. És hát itt lehet éppen hebegni, meg habogni, meg érezzük, hogy ez nem teljesen így van, de azért, ha őszinték vagyunk, azt is érezzük, hogy amit elmond abban, bizony nagyon sok igazság van. Hát igen, ami van a világon, és ahogy az emberek gondolkodnak, azért hát, talán nem annyira egyértelmű, hogy az Isten csak áldasség. És az Isten nem is kéri, nem is igényli, mint ahogy azt valahogy legalábbis én belém, így belém nevelték, vagy az én vallásos neveltetésemből lesz fakad, hogy Isten csak áldani kell, mert szabad meg az Istent kell áldani, mert ha nem áldod az Istent, akkor majd az Isten, hát ezért majd szankcionál majd téged. Testvéreim, igaz ez, hogy mindent okkal csinál az ember. Okkal. Most ez itt megint lehet kibúvókat keresni, hogy hát úgy a szép dolog, hogyha az ember önzetlenül cselekszik, de valljuk be őszintén, az ember az életben nagyon sok mindent okkal csinál. Szeretni és miért szeretünk? Hát kiket szeretünk? Ha segítünk is, kiknek segítünk? Adott esetben még szívesen is. Igen, mégis, hogyha, de ha azt látom, hogy kedves, meg úgy szóval törekvő, vagy legalábbis valamit visszakapok, ugye? De mindenben ott van ez, hogy mi okból. Testvéreim, és ebben is ott van, hogy miért áldassék az Isten. Gondolkodjunk el azon, hogy miért áldassék az Isten. Ezt ne vegyük így készpénznek, hogy áldassék az Isten, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya. Megmondja az apostol, hogy miért áldassék. És úgy gondolom, hogy ezen még kevesebbet gondolkodunk. Így olvasok itt az igét. Aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Testvérem, én úgy gondolom, nagy probléma, hogyha ezen nem gondolkodunk eleget. Azt mondja, az Isten ezért áldassék, mert minket megáldott. Csak megint ott vagyunk egy olyan szó előtt, amit hát sajnos én úgy érzem, hogy a hétköznapi szóhasználatunkban ez a szó, ennek a tartalma, hogy megáldott, vagy áldott valami, ezt nem nagyon használjuk, mert ez már nincs benne a, hát ugye a hétköznapi életben, gyakorlatban. Talán régebben jobban megvolt. Ugye van ilyen szó, hogy ugye az atyai áldás, meg amikor ifjú pár hát egymásra talál, akkor mit kérnek a szülőktől? Ma már nem kérik. Kicsit furcsa is lenne, hogyha a fiam oda jönne, és azt mondja, hogy apa, áldj meg engem. Kicsit én is olyan furcsán érezném magam, és valószínűleg ő meg ilyet nem is igényel, meg nem is kér. Tehát ugye ilyen nincs az a gyakorlatunk, hogy megáldjuk a gyermekeinket, ugye, vagy ha útra mennek, hosszú útra, megáldom a családomat, ha elszakadunk egymástól. Nem nagyon gyakoroljuk. Nincs ma ez, hogy áldás. Tehát megvan még a nyelvünkben ez a szó, én úgy gondolom, hogy leginkább a vallásos hát nyelven van meg, de nem nagyon használjuk ezt a kifejezést. Értjük, vagy sejtjük, hogy mi ennek a jelentősége, viszont van egy másik szó, aminek annál inkább tudjuk, hogy mi a jelentősége, az áldás ellentétje. Melyik az áldás ellentétje? Hogy ezt viszont tudjuk, mit jelent az átok. Alkalmazzák is. Ugye megvan a nyelvünkben is, ez valahogy erősebb kifejezés az átok. Megpróbálom minden megközelíteni, ugye, hogy mi az átok és mi az áldás. Ugye mit jelent az, hogyha valaki átkozottá válik, vagy valakit megátkoznak? Meg hogyha rossz szándékkal mi magunk is megátkozunk valakit. Ugye szoktuk ezt egyébként, ez elég gyakran szoktuk mondani, ugye, hogy akármi és egye meg, hogy ez essen bele meg. Ez nem átok? Ez az átok gyakorlatilag. Ugye? Amikor olyasmit kívánunk arra valamire vagy valakire, amivel én inkább így mondanám, nem is egy konkrét problémája legyen, hanem hogy az életben a problémáit nehezebben tudja az átlagnál megoldani. Ne tudja, vagy nehezebben tudja megoldani a problémáit. És hogy az életben az átlagnál több nehézség és probléma, fájdalom, keserűség érje. Ugye? Ez az átok. Erre vonatkozik az átok. Akkor mire vonatkozik az áldás? Hogy az életben ne érje probléma, keserűség, bánat, fájdalom. És ha ér is, mert jönnek az életben nehézségek, azt is könnyen tudja feldolgozni. Ne essen kétségbe. A problémák, az élet gondjai ne temessék maguk alá, hanem inkább ő emelkedjen föléjük. Ez az áldás. Tehát az áldás az egy olyan dolog, ami segít az életben boldoggá válni, a problémákat leküzdeni. Azért jó lenne, hogyha ma is működne az áldás, ugye? Ha az apák megáldanák a gyermekeiket, tényleg a gyülekezetben is a lelkészek úgy áldanák meg a közösséget, hogy annak az áldásnak volna az életben valami kézzel fogható, és nem csak egyfajta ilyen udvariassági hozadék a foganatja. Nagy szükség lenne az áldásokra. Azt mondja az ige, hogy áldott legyen, és most már kezdjük valami érezni a igének a súlyát. Áldott legyen az Isten, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket, amelyben minden lelki áldással. Testvérem, melyek azok a lelki áldások, azok a jó dolgok, amikkel vajon megáldhatta az Isten a benne hívőket? Mondjatok ilyen lelki áldásokat, ajándékokat. Vagy a léleknek a következményei bennünk lakó. Tessék? Tessék? Igen. Nagy áldások ezek? Békesség, öröm, szeretet, hűség, jóság. Aztán még lehetne másik oldalon is, ugye? Gyógyítás, profétálás, tanítás. Azt mondja az ige, hogy áldassék az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket mindezekkel a dolgokkal. Ezekkel megajándékozott. És nagyon lényeges dolog ez, amit itt olvasunk, hogy minden lelki áldással. Hát testvéreim, tényleg igaz ez, hogy tudjátok, ha az életben élhetnének engem a keserűségek, a nyomorúságok, hogyha végig boldog lehetnék. Ugye? Ha kell, akkor fázok is. Csak hogyan fázzak? Boldogan. Ha kell, akkor éhezem is. Csak hogyan éhezzem? Boldogan, békességgel a szívemben, örömmel az én szívemben. Mi a jobb? Szomorúan jól lakottnak lenni, vagy vidáman éhesnek lenni? Ti melyiket választanátok? Akárhogy én az utóbbit választanám. Ugye? Tehát ilyen dolgokkal áldott meg minket az Isten. Testvéreim, és ez nem csak egy ilyen szóvirág, hogy úgy megáldott minket. Hanem ez azt mondja, hogy ezek az áldások, ezek ott vannak. És hogyan áldott meg minket? Azt mondja tovább. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által, míg ide visszatérünk, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad, Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jó kedve szerint. Most erre szeretném a hangsúlyt fektetni, hogy ő a fiává választott minket. Ebben az igébe, tehát ebben a kijelentésben most nem szeretnék bővebben belefolyni, hogy mit jelent az, hogy ugye már eleve, meg hogy a világ teremtése előtt, meg régen, ő már ismerve, ugye eleve vagy előre kiválasztott minket. De azt mondja az ige, hogy Isten kiválasztott minket, hogy mi a fiaivá legyünk. És most szerintem, ugye ez az óra nagyon kevés ennek az ige szakasznak a szó szerint végig magyarázásához, most csak erre próbáljunk odafigyelni, mit jelent az, hogy a fiaivá fogadott minket. És ugye van nekünk ennek következtében nekünk minden lelki áldásunk. Testvéreim, én megpróbálnám egy picit úgy a hétköznapi értelemben, legalábbis ahogy én ezt megértettem, vagy ahogy ez nekem sokat jelentett. Tudjátok, A mai fiatalok már nem olyan világban nőttek fel, mint amilyenben mi. Mondhatjuk, hogy ez a világ rosszabb, sok mindenben rosszabb, de ez a világ sok mindenben jobb. Az én időmben még nem volt természetes, hogy mondjuk minden reggel megegyek egy vagy két narancsot, hogyha az nekem kedvem tartja. Nem emlékszem rá, hogy amikor mi narancsot kaptunk, akkor én abból minden nap megehettem egyet, nagymamám kapott belőle egy cikket, és legfeljebb még édesanyám is kapott belőle, de az már nem volt biztos. Ugye nagymamám idős volt, ő neki azért járt egy cikk, de a többi mind az enyém lehetett. Sok esetben még egy narancsot sem tudtam elfogyasztani, főleg amikor már testvérem lett, akkor azt az egy narancsot is meg kellett osztani. És emlékszem, hogy volt, hogy én elmentem valahova, és kaptam egy narancsot, és megehettem. Csodálkoztam, hogy én egyedül egy egész narancsot. Más világ volt, de tudom, hogy, és itt elmondhatom, hogy a szüleim az igyekeztek megteremteni, hogy mint azt gondolom mindenkinek a szülei, hogy jól legyen. Aztán ugye én faluhelyen nőttem fel, nekünk volt spájzunk. A spájzban, igen, azért tudjátok, hogy már térfelé ott sorakoztak a kolbászok, a sonka, a polcon ott voltak a befőttek. Ma érdekes módon az van nálunk, hogy csinálunk befőttet vagy leklárt, akkor mit tudom én, gyerekeink gondolnak egyet, egy hét múlva felbontják. Nem, máshol is így van? És amikor gyerekek voltunk, akkor is így volt? Jó, akkor nem csak nálunk volt ilyen. Ugye, mindennek meg volt a rendje. Azok, tudjátok, ott voltak a spájzba. És ugye, a kolbászért sem mehetett bemenni akkor, amikor, de, vagy ha bem is ment az ember, hát szólt. De mi azért bemehettünk a spájzba. Nekem, ha én idegen helyen voltam, például ez az eszembe nem jutott volna soha, hogy én bemenjek bármihova, bárhol a spájzba. Ugye? És megmondom őszintén, nem tudom, kik voltak már nálunk vendégségben, voltak talán senkire. Nálunk, aki vendégségben van, úgy általában nyitva vannak a ajtók, tehát nincsenek lezárva, hogy ide mehetsz, oda mehetsz. De azért egy dolog azért furcsa lenne, hogyha a vendég úgy bemenne. Bemehetne, de olyan furcsa lenne, olyan illetlennek tartanám. Ugye? Valahogy a spájz az olyan, hogy az a családnak a éléstára. És oda csak a család tagjainak illik bemenni. Kedves gyülekezet, én egyszer csak így erre döbbentem rá, hogy ott van a menny. A mennyben ugye vannak a élelmek, a finomságok, a jó dolgok. És ugye az emberek nem nagyon részesülnek, vagy legalábbis valami korlátozott mértékekben részesülnek ezekből a finomságokból. Ők csak vendégek. És olvassuk, hogy az Isten azért egyformán árasztja a kegyelmét, jóságát. De testvéreim, mi pedig állítólag, akik az Isten fiai vagyunk, akik elfogadtuk az ő hívását, mert ő hívott minket szent szóval, mi itt éhezünk. Lehet, hogy én ezt nem jól látom, bocsássatok meg, de én ezt így látom. Örülnék neki, hogyha az én látásomban javítanátok és bebizonyítanátok, hogy nekem bizony ebben nagyon-nagyon nincs igazam, de én úgy látom, hogy igen, az Isten gyermekei, és bocsássatok meg, személyre szavom, ti is éheztek. Nem látom azt, hogy dúskálnátok. Nem, mint hogy én dúskálnék. Úgy szeretnénk, de jó lenne, úgy néha meg is ízlelünk valamit, akkor nagyon boldogok vagyunk, aztán elújságoljuk, hogy képzeld el, kaptam egy narancsot. Ugye? Testvéreim, nekünk nem egy narancsunk van. Nekünk egy vagon narancsunk van. Nem egy üveg befőttünk van. Nagyon sok van. És naponta nem egy üveggel lehet megenni, hanem amennyit csak akarsz. A menny kimeríthetetlen. És azt mondja az Isten, hogy mi, akik gyermekei vagyunk, mi bemehetünk az Isten tárházába. És úgy érezzük már, hogy hát tényleg van súly ennek az igének. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket a mennyben minden lelki áldással, mindennel megáldott. Az Isten nem, és az én szüleim se olyanok voltak, hogy azt mondtam, hogy szeretnék egy befőttet felvonni, ma nem szabad, majd. És amíg mondta kis ilyet, az ember egy kicsit úgy elsírta magát. Na, hagyj egyen az a gyerek. Ugye? A mi Istenünk nem ilyen. Sőt, engedélyt sem kell kérnünk. Azt mondja az ige, hogy ő mindent lehet rendelkezésünkre bocsájtott. Csak rajtunk áll, hogy elvesszük-e vagy sem. A kedves gyülekezet, azért és folytatnám ezt a hasonlatot. Sok ember úgy is éli az életét, hogy de jó, hogy van élet, ezen a földön legalább lehet finomakat enni. Ugye általában ezeknél az embereknél az van, hogy ők azért élnek, hogy egyenek. Mi pedig tudjuk, hogy ez így nem jó, és nem mindegy, hogy mit mihez. Mert az ember nem azért él, hogy egyen, hanem azért eszik, hogy éljen. Hát testvérem, az a baj, és sok magát kereszténynek tartó ember csak enni szeretne. Csak ezeket a lelki áldásokat úgy szeretné magának. Hát azokat nem azért adják, hogy te úgy, csak úgy jó legyél. Az is benne van. De nem azért élünk, hogy együnk. És a lelki áldások sem azért vannak, csak hogy úgy önmagában ezeket élvezzük. Mondja is az ige, és most térnék vissza a negyedik versre. Azt szerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Úgy gondolom, hogy eddig is súlyos kijelentések voltak, de ez a legsúlyosabb. Az ember szinte vele borzong ezekbe a kijelentésekbe, hogy legyünk mi szentek, fedhetetlenek ő előtte. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy ti mit gondoltok itt, speciál én rólam, szerintem azért az ember annyira nem tud képmutatóskodni, hogy sok minden látszik bárkiről, de szerintem, hogyha én nagyon odafigyelnék, nagyon megerőltetném magam, akkor én tudnék itt szenteskedni egy kicsit. És akkor azért, hogyha az ember lusta, de ha odafigyelnék nagyon, akkor szerintem el tudnálak én meneteket hitetni, hogy én egy nagyon jó ember vagyok. Az ember összeszedi magát erre az egy napra, vagy erre az 5-6 órára, amíg itt tudom én negyed éven tetszer itt van. Otthon el tudnám hitetni a családommal, hogy én szent ember vagyok. Hát egyébként, hogyha az ember erejét megfeszítve, nagyon-nagyon odafigyelne, általában még ezt is meg lehet csinálni. De egy valaki előtt nem lehet az ember szent. Azt mondja az ige, hogy ő a szívek és a besék vizsgálója. Testvéreim, én ti előttetek se tudok szent lenni. A családom előtt végképp nem. Hát a jó Istenről meg, ezt ne is említsük. És létezik az, hogy én, evel a rossz természettel, amit örököltem, ahogy nem jó, félre neveltek, életben annyi sok minden rám ragadt, hogy én az Isten előtt szent és fedhetetlen legyek. Hát ez az ige ezt mondja. Nem úgy, ahogy esetleg azt halljuk, hogy hát azért az Isten úgy szemet húny. Meg tudja a jó Isten, hogy gyarlók vagyunk. Persze, hogy tudja. Attól függetlenül, hogy én gyarló vagyok, vagy jó vagyok, én meggyőződésem a jó Isten szeretetében. Ez nem oszt, nem szoroz. Ő szeret engem. A gyarlóságommal, a bűnöm mélységében, a nagy szentségemben, ő egyformán szeret. Ez egy dolog. De Isten mivel éppen, hogy szeret. És tudjátok, testvéreim, ha az én gyerekem bűnbe süllyedt. Ha iszik, ha kábítószerezik, ha elköstelenkedik, Hát könnyű szeretni? Hát kéne. Hát és az a jó szülő, aki még ilyenkor is szeretve a gyerekét. De úgy szeressük, hogy szemet hunyunk felette? Hát mi a szülőnek minden vágya? És a szeretetével mit szeretne elérni? Mellé állni annak, akit ő tényleg szeret. Hogy ő ebből kiemelje. És mondhatjuk tényleg, hogy mikor kell jobban szeretni, hogyha majd jó lesz, vagy amikor ebben a bűnben van. Amikor bűnben van, sokkal nagyobb szüksége is van, jobban igényli a szeretetet az az ember, aki hát az ülés útján van. Testvéreim, hát pont ilyen a mi Istenünk is, az szeret minket, de mit szeretne? Nem, neki nem jó az látni a mi szenvedésünket, és megint ez nagy tévedés, amikor azt mondjuk, hogy hát, hogy mert mi az ő nevét bántjuk vele, persze, mert hát szomorúságot okozunk meglátásom szerint, hogy nyomorúságossá tesszük a magunk életét, meg a környezetünk életét. Isten szeretne ebből a nyomorúságból kiemelni. Ő látja, hogy mi szenvedünk, és ezért rendelkezésünkre bocsátja a menny minden áldását. És ezek az áldások, a menny áldásai, azt mondja a Szentírás, ez azért van, hogy mi szentek, és felthetetlenek legyünk. És testvéreim, aki mondjam azt, aki ezt megkérdezi, hogy a keresztény ember lehet szent és felthetetlen, az, hát ne haragudjatok erős kifejezésére, de úgy érzem, ez Isten káromlás. Nem az az Isten káromlás, amit a világ csinál, az se tudja, hogy mit mondanak. Viszont aki ilyet mond, az tudja, hogy mit mond. Ez Isten gyalázás. Ez Isten gyalázás, amikor azt mondjuk, hogy Isten, neked minden áldásod kevés ahhoz, hogy ezt az embert szenté és feltehetetlenné tett. Még akkor is, hogyha éppen az az ember adott esetben én vagyok. Ez Isten gyalázása. Evel gyalázuk a mi mennyei atyánkat. Azt mondjuk, én reménytelen eset vagyok. Tényleg, ahogy még mondani szokták, már az Isten se tud rajta segíteni. Érezzük, hogy ez már erős volt ez a kifejezés. Pedig mi gyakorlatilag ezt mondjuk ki. Így éljük a mi életünket, hogy már a jó Isten sem tud rajtunk segíteni. Testvéreim, azért teszünk, hogy élünk. Éljünk. És miért élünk? Miért élünk? Hogy szolgáljunk. Hát itt van az igében, folytatódik tovább. Tehát azért adja az Isten az áldásait, hogy éljünk igaz és szent életet. Miért éljünk igaz és szent életet? Az is itt van, csodálatos az az ige. Így olvasom a 6. verset. Kegyelme dicsőségének magasztalására, mellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Testvéreim, én a 6. vers elejére szeretném most a hangsúlyt fektetni. Azt olvassuk itt. Kegyelme dicsőségének magasztalására. Testvéreim, a mi életünknek ezt a célt kellene, hogy szolgálja. És szolgálja is. Szolgálja is akkor, hogyha tényleg ezek a mi életünkben megvannak. Egyébként nem hiszem el, hogy aki az Isten áldásaiban részesül, az ne éljen szent és feltehetetlen életet, mert ennek a következménye. Hát értitek, aki evett, az jól lakott. Aki jól lakott, és gyakran jól lakik, bocsánat, mi látszik rajta? Látszik rajta, hogy nem szegény, nem éhezik. Az látszik rajta. Él. Egész. És hogyha jó ételeket eszik, akkor milyen lesz az egészségi állapota? Ugye jó. Tehát ez következik. Én nem tudom ki, hogy van vele, de hogy amikor úgy erősek vagyunk, meg kipihentek, akkor szeretünk-e feküdni? Vagy ülni? Az ember egyébként akkor is halusta. Csak olyan tevékenységet talál magának, ami éppen nem vezet sehova. De nézzétek meg, hogy hát nem tudom, akkor ott valami gond van, hogyha olyan, van valaki, aki nem tevékenykedik. Az embereknek a lét elemük, hogy valamivel lekössék magukat, nem? Szóval ugye az a másik dolog, szörnyű dolog ugye az unatkozás, az unalom. Tehát amikor nem tud csinálni semmit. Ez a legszörnyűbb dolog, amikor nem tud csinálni. Nem tudom, volt-e már valaki például, nem érem, senki nem volt börtönbe, az is a legszörnyűbb, amikor ülsz és unatkozol, és nem tudsz csinálni semmit. Na, akkor jönnek a könyvek. Szerintem ott már még olyan ember is elkezd olvasni, aki úgy nem olvasott. Akkor sakkozzunk. Vagy rosszabbik esetben valami tényleg nagy butaságon törik a fejüket, de az emberek mindig igyekszenek magukat valamivel lekötni. Hát ebből áll az emberségünk, benne van a lényünkbe. Szerintem nem csak az embereknél, én hasonlót látok a állatvilágban is. Ugye valamit csinálni, valamivel lekötni magunkat. Na most, a hívő ember, hogyha az Isten áldásaival él, és szent